Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és a mai napon egy különleges vendégünk van, Mohan Dász, aki Vaisnava teológus és lelkész. Góranga!
Góranga! Nem tudom, mennyire vagyok különleges vendég, de nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Hát én még hogy. Mai témánk aktualitás, a Föld órája. Ez a Föld órája, ez ugye azt jelenti, hogy az embereket megpróbálják arra rávenni, hogy legalább egy órán át kapcsolják le a villanyokat, és ne fogyasszanak energiát, és ezáltal tudatosítsák bennük az energiapazarlásnak a káros oldalát. De valójában itten többről van szó, mint egyszerű villanyspórolásról, ugye?
Igen, nos, hát valahogy Krisna hívőként úgy látom, hogy ugye mi egy zöld egyház vagyunk, nekünk ez az egyik fő üzenetünk, mondjuk, amit a társadalom felé kommunikálni szeretnénk, hogy nagyon nagy felelősséggel tartozunk földanyánk iránt, vagy földanyánk felé, és hogy nem csak ebben az egy órában, hanem az egész életünkön át felelősen kell földanyába való kapcsolatunkat ápolnunk, és egy olyan módon kell élnünk itt a föld bolygón, hogy az a lehető legkevesebb kárt okozza neki. És amit nagyon érdekesnek találok, az az, hogy amellett, hogy lelkész, hogy a kultúrantropológiát is tanultam, foglalkoztatott ez a tudományág, és a kultúrantropológiának egy alapgondolata, hogy egy adott társadalomnak, közösségnek a világnézete, az döntően befolyásolja a viselkedését. Tehát, hogy az, hogy viselkedünk egy adott szituációban, vagy jelenleg most ugye ebben a relációban, mint ahogy a földbolygóval való kapcsolatunkat, hogy ápoljuk, vagy hát egyre kevésbé ápoljuk, sajnos inkább eltakarjuk, akkor annak van egy nagyon komoly világnézeti háttere annak a viselkedésnek, és akkor engem ez érdekel nagyon, hogy milyen összefüggés lehet akkor a világnézet és az emberi viselkedés között.
Igen, ez biztos, hogy egy nagyon fontos összefüggés. Bennem azonban van egy kérdés. Ugye azt köztudomású, hogy az elmúlt 100 év alatt mondjuk a vallásosság az egész bolygón jelentősen csökkent, visszaszorult. Ugyanakkor meg a környezetvédelmi mozgalmak, azok ilyen civil mozgalmak, azok nál nem feltétlenül a vallásos jelleg kerül előtérbe, tehát hogy vajon mi vesz rá egy mondjuk egy ateistát, vagy egy agnosztikust arra, hogy egyáltalán ilyen kérdésekkel foglalkozzon.
Hát mert az agnosztikus is szeret levegőt venni, vizet inni, ennivalót magához venni.
Tehát a közvetlenül pánik reakció, ugye? Vagy legalábbis a fenyegetettség érzése veszi rá.
Hát, vagy csak a józan belátás. Én nem gondolom, hogy attól, hogy valaki mondjuk ateista lenne, attól lehetne egy józan gondolkodó, és szembesülvén azokkal a szörnyű környezetpusztító csapásokkal, amiket a modern emberiség mér a földre, ez azt hiszem, hogy természetesen merült föl a józan emberekben itt most nagy éve, és akkor függetlenül attól, hogy azok hívők vagy nem hívők, a környezetvédelmének a szükségessége.
Én azért mégis azt gondolom, hogy sokat segít, hogyha az embernek van egy hite. Sokat segít abban, hogy felelősen viszonyuljon a dolgokhoz. És az iránt szeretnék érdeklődni nálad, hogy ez hogy működik, mi ennek a mechanizmusa, vagy mi ennek a filozófiai vallási háttere, hogy hogyan tudunk felelősebben viszonyulni földanyához.
Most, hogy mondtad ezt, hogy az segít, hogyha valakinek van hite, én fontosnak tartom leszögezni azt, hogy az ateistáknak is van hite. Woody Allen például azt mondta, hogy nagyon irigylem az ateistákat, olyan erős hitük van, már hogy a nem létében Istennek.
Jó, hát egyébként, ezt osztom.
És ezt nem csak tréfában mondom, hanem egy hitbéli meggyőződés vezet ahhoz, hogy valaki mellőzze az Istennel való kapcsolatát, vagy akár teljesen neglegálja Istent. És ez ugyanakkor maga ez a gondolat szoros összefüggésben áll, és ezzel már valamelyest a kérdésedre válaszolok, azzal is, hogy a környezetünkre hogyan tekintünk, és hogyan viselkedünk vele. Ugye elég könnyű belátni azt, hogy az Isten tudatos szemléletmód egy környezetünk iránt sokkal felelősebb szemléletmód. Következik ez abból a világnézeti megfontolásból, hogy ugye valaki, aki hisz Istenbe, hisz egy legfelsőbb forrásban, ő aláveti magát ennek a legfelsőbb forrásnak, ennek a legfelsőbb személynek az útmutatásainak, vagy az alapelveinek. Ugye úgy gondolkozunk, hogyha Isten teremtette ezt a világot, akkor ő egy meghatározott céllal teremtette azt, és ha az Isten teremtette az embert a világba, akkor az emberrel is volt egy terve, hogy ez az ember hogy éljen ebben a világban. Ugye, hogyha valaki, nem tudom, létrehozza egy intézményt, akkor annak az intézménynek a szabályait ő határozza meg, hogy ott mit szabad csinálni, mit nem, nem. Van egy színház, akkor ott meghatározzák, hogy ott abban a színházban nem lehet dohányozni, most már hál' Istennek, és nem tudom, nem lehet fotballozni sem, egy csomó dolgot nem lehet csinálni, és akkor azt a szabályt be kell tartani annak, aki oda elmegy. És ugyanígy ez a világ, ez az univerzum is Istennek a színháza, inkább azt szoktuk mondani, hogy az iskolája, ugye, hogy ez a léleknek az iskolája, ahol tanulhatja az Isten iránti szeretetnek a tudományát, az egész univerzum végül is egy oktatási intézmény, akkor ennek az oktatási intézménynek is megvannak a maga szabályai, hogy hogyan kell itt viselkedni, és ha valaki hisz ebben, valaki így tekint a világra, akkor ez természetesen egy felelős, környezettudatos életmódra inti őt. Míg ha valaki úgy gondolkozik, hogy hát igen, a világ mindenségnek a forrása az csak a véletlen, a semmi, csak az anyag.
Szabad rablás van,
nincsen következménye, amíg nem csípnek fülön, ugye, nincsen következménye a rossz tetteknek, akkor ennek a rossz tettnek, amit közvetlen a föld ellen követel valaki, akkor annak sincsen olyan egyetemes, nem tudom, megtorlása vagy következménye. És akkor, amikor már vész van, ugye, amiről beszéltünk az elején, hogy amikor már effektíve a hétköznapi életünket keserítjük meg azzal, ahogy a földanyával bánunk, akkor már azért észbe kap még egy ateista is. Nem azért, mert hú, most itt vétettünk az isteni törvényekkel le, hanem azért, mert effektíve a saját életünket lehetetlenítjük
el. Madács mondja, ugye, hogy ugye az egér ahhoz hasonlítja a falaszter színben, ugye, színben az emberiséget, mint az egerek a sajtban. De most már elfogyott a sajt. Hmm. Ugye? Csak rágtuk a sajtot, ettük a sajtot, de már a sajt elfogyott.
Igen,
tehát innen jön az a ráébredés arra, hogy valamit csinálni kell.
Én erre a termeszvárnak, vagy a termeszeknek a viselkedését szoktam használni, zseniális a Madácsi példa, itt csak erről jutott eszembe, hogy a termesz azon kevés állatfajok egyike, akiknek a viselkedése az, hogy elpusztítják a saját életterüket, hogy ugye egy termeszvárat építenek, mondjuk egy korhatfára, és akkor azt megeszik, azt a korhatfát, elfogy, ahol laknak. És amikor elfogy, akkor átköltöznek egy másik lebontásra ítélt, nem tudom, objektumra, vagy volt élőlényre, és akkor ott folytatják. Szóval, hogy az emberiség is egy ilyen termesz tudatszintre süllyedt az elmúlt, nem tudom, kb. 100 évben egyébként.
Inkább 300 szerintem.
Jó. De azért nagyon fölgyorsult. De azért nagyon fölgyorsult az utolsó 100 évben. És most itt konkrétan a világnézetről beszélek, azért 300 éve még nagyjából Isten tudatos volt, legalábbis Európa, még hogyha nem is jól. Igen, ez kétségtelen. De minden esetre, hogy ugye a termesz tudat szintjére süllyedtünk, mert pont azt csináljuk, hogy most itt élünk ezen a földbolygón, ami most már kezd hasonlítani egyébként egy korhatfarönkre, Isten bocsássa meg, hogy ezt mondom, de akkor megesszük a saját bolygónkat, és nagyon érdekes egyébként, hogy a napokban eltávozó Stephen Hawkingnak van egy ilyen kijelentése, azt mondja, hogy azt mondta a professzor úr, hogy az emberiség hosszú távú túlélésére az egyetlen alternatíva az lesz, hogy más bolygókat kolonizáljon. Tehát ez pont ez a termesz, nem? Már megettük ezt, és akkor ezt mondhatta volna akár a termeszvárnak egy tudósa is. A termesznek, a termesz népünknek a következő, nem tudom, alternatívája, hogy átköltözik egy másik fára, mert ez már elfogyott. Csak hát mi nem termesznek teremtettünk.
Egyrészt, másrészt pedig ez a professzor, ez nagyon-nagyon sokat tudott bizonyos dolgokról, de más dolgokra meg rettentesen tudatlan volt, például arról is, hogy nem lehet, tehát emberi testtel nem lehet másik bolygón élni, pont.
Oda, igen, oda a védekhez kell születni, mondja.
És más testtípus kell mint elfogadni.
Mint a csigának az autó túloldára, tudja, hogy oda születni kell.
Igen, nem lehet az autótól átfogni.
Igen. Bocsánat.
De ez egy teljesen frappáns hasonló.
Igen.
No, tehát akkor most hogy van? Akkor hogy van a kétféle megközelítés? Hogyan tudjuk egymáshoz hasonlítani? Tehát, hogy
mi egy
organikus? Én azt mondanám, hogy mi az, ami egy jövővel, mi az a hozzáállás, aminek van jövője, és mi az a hozzáállás, aminek nincs jövője?
A Krisnatartó Hívők Közösségének alapító ácsárjája, Bhaktivedanta Swami Prabhupád, azt mondta, hogy az Isten tudatos megközelítésnek a mottója az az, hogy egyszerű élet, emelkedett gondolkodás. És ez egy nagyon, nagyon eszenciális mottó, én azt gondolom, nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan kéne gondolkodni a minden embernek, és főleg az Isten tudatú ember, meg így ezt írják gyakorlatilag a világ szentírásai, hogy az élet nem az a célja, hogy a végtelenségig fokozzuk a kényelem faktorát, egyre magasabb életszínvonalon éljük, egyre többet és többet és többet harácsoljunk össze az anya természetből, hanem hogy annyit használjunk, amennyire szükségünk van, úgy mondja az Isha Upanishad, ami az egyik szentírása ugye a védikus irodalomnak, és így a Krisna hívőknek, hogy az Úr teremtésében minden teremtett lénynek van elég, van elegendő ahhoz, hogy éljen, és ezért mindenkinek csak annyit szabad elfogadni a világ kincseiből, amennyi neki lett félretéve, és nem többet. Tudván, hogy az kihez tartozik, vagyis hogy Istenhez. És Mahatma Gandhi, lehet, hogy talán ebből a versből ihletett merítve mondta azt a híres mondását, hogy ebben a világban mindenkinek van elég ahhoz, hogy a szükségleteit fedezze, de egyetlen ember számára sincs elég ahhoz, hogy a vágyait kielégítse. Mert a vágyakból egyre több és több és több és több van, és akkor ahány ember van, annyi bolygóra lenne szükség, hogyha mindenkinek, és még az is kevés lenne. Ugye van a híres történet a Védákban, Hiranyakasipunak a története, aki a történet szerint az egész univerzumot elfoglalja, mint egy ilyen univerzális zsarnok diktátor, és amikor a fia kérdőre vonja is, ugye elkezdenek világnézeti kérdésekről, és egyébként környezetvédelmi kérdésekről is beszélgetni, akkor azt mondja neki a kisfia Prahlád Maharaj, aki persze az úrnak a tiszta híve, hogy kedves uram, sok olyan, kedves apám, sok olyan ostoba volt már a múltban is, mint te, akik azt hitték, hogy legyőzték az egész világot, és minden ellenségükön fölülkerekedtek, ám a saját kontrollálatlan elméjükön nem tudtak fölül emelkedni, és azt mondja Prahlád Maharaj, hogy valójában a kontrollálatlan elmén, a kontrollálatlan vágyakon kívül nincs más ellenség ebben a világban. És ha valaki ezt az ellenséget nem győzi le, mondja Prahlád Maharaj, akkor még ha az egész univerzumot meghódítja, akkor is elégedetlen lesz. És ugye ott volt Hiranyakasipu vele szemben, aki pont ebben a helyzetben volt, ott éppen toporzékolt dühében, ami miatt nem tudta eltenni lábbalól a saját fiát. És akkor ez ő a példa arra, hogy neki tényleg minden megvolt, mindent összeharácsolt, és még mindig boldogtalan volt. És ez egy nagyon fontos üzenet, én azt gondolom, nagyon fontos narratíva a modern ember számára, hogy mi is most arra törekszünk, hogy növeljük a GDP-t, növeljük a gazdasági felemelkedést, próbáljunk egyre fokozni mindent, egyre többet és többet ki zsákmányolni földanyánkból, és egy dolog, hogy ezzel elpusztítjuk a Földet, de mások nem lettünk tőle boldogabbak. Szóval az életszínvonal növekedésével nem lett boldogabb az ember is.
Egyáltalán nem.
És ugye akkor azt mondtuk, egyszerű élet, emelkedett gondolkodás, hogyha valaki csak beéri azokkal a szükségletekkel, amiket könnyen az anyatermészet olyan kedvesen biztosít, még az Úr Jézus is ugye mondja, hogy a madarak nem szántanak, nem vetnek, csűrbe se takarítanak, jól mondom? Nem tudom szó szerint idézni, de ők róluk is gondoskodik a jó is. Tehát akkor rólatok, ugye emberekről, akik ugye valamilyen módon azért mégiscsak Istennek a kivételezettjei vagyunk, akkor velünk is ugye kegyes az Úr, és biztosítja a szükségleteinket, de nem többet, mint amennyire szükség van, hanem csak annyit. És akkor a materialista modell, akkor ugye ez kifacsarva Prabhupádnak a modelljét, az lehetne a bonyolult élet anyagias gondolkodás mottóval illetni, vagyis az, hogy egyre több anyagi élvezet, egyre bonyolultabb élet, és egyre kevésbé gondolkodni ugye a magasztos kérdésekről, hogy mi a létezésünk célja, és mi a kapcsolatunk Istennel, és minden inkább elfelejti az ember az Istennel való kapcsolatát, annál hajlamosabb lesz az anyagi élvezetek hajhászásának.
Én azt javaslom, hogy mielőtt az élet nagy kérdésére rátérünk, hallgassunk egy kis zenét.
Nagyon jó ötlet.
Zene után folytatjuk, ez itt a Góranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja. Mai vendégünk Mohan Das, aki Vaisnava teológus és lelkész, és a mikrofonnál Madhupati Das, Mérő Mátyás van. És folytatjuk a Föld órája kapcsán kezdett beszélgetésünket, és hadd kérdezzem meg, hogy pörgessük csak vissza az időt, mikor kezdődtek ezek a zöld mozgalmak?
Hát ugye effektíve én nem vagyok egy történész, de a 80-as évek elején indult el az a fajta közös gondolkodás egyre több pontján a világnak, vagy inkább az a felismerés, hogy itt az iparosodás és a modernitásnak az előre törésével milyen súlyos, már visszafordíthatatlan károkat kezd el az emberiség okozni az anya természetnek. És akkor indult el egyfajta válaszreakcióként ez a zöld mozgalmaknak a működése, vagy elindulása, vagyis az, hogy a környezetvédelem, mint fogalom, mint szókapcsolat egyáltalán létrejött.
De volt ennek előzménye?
Igen, és köszönöm a kérdésedet. Azt mondhatjuk, hogy legalábbis a modern világnak az első környezetvédője, aki ezt nyíltan és ugye nagyon határozottan felvállalta és propagálta, hogy igenis az emberiség árt a környezetének, súlyosan árt, és hogy ezen változtatni kell. Ez Bhaktivinoda Swami Prabhupád volt, akiről ugye már említést tettünk az egyszerű életmód emelkedett gondolkodás motto megkreálásáért. Ugye Prabhupád Indiából indult el 1965-ben azzal a céllal, hogy a Krishna tudatot, az Isten tudatot világszerte ugye tanítsa, propagálja. És ő volt az, aki amellett, hogy ugye a védikus bölcsességet tanította, és ugye Krisnának az üzenetét terjesztette világszerte, ő nagyon, nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a követői éljenek a természettel harmóniában, ugye ökofarm közösségeket hozott létre, világszerte közel egy tucat ökofarmot, olyasmit, mint amilyen itt Magyarországon is, ugye Krisna völgy, ami megvalósult, és arra bátorította a követőit, hogy kövessék ezt az egyszerű életemelkedett gondolkodásmódját, és ugyanakkor nagyon sok beszédében és sok fórumon keresztül ostorozta a modern emberiségnek a környezetpusztító hatását, hogy fölhívta a figyelmet arra, hogy ez mennyire káros, és így módon az a megelőzve a korát végül is, hát ugye közel másfél évtizeddel, akkor ő már környezetvédelemről beszélt akkor, amikor mindenki ünnepelte a modernizációnak és az iparosodásnak a fejlődését.
Csak itt közbevetném, hogy ugye egy szép példa erre az egyszerű élet maga emelkedett gondolkodásra, ahogyan a krisnavölgyi lakosok élnek. Ugye a krisnavölgyben élőknek az úgynevezett ökológiai lábnyom az, hogy hány hektár termőföldet használnak ki, vagy használnak ugye a földanyának az erőforrásaiból. Ez lényegesen alacsonyabb, mint a magyar átlag, azt hiszem ez 1,6 hektár, míg a magyar átlag az való 2,6.
Úgy emlékszik, hogy 40%-on van az ökológiai lábnyom.
Igen, ugyanakkor a világ, vagy lehet ez a világ átlag, ugyanakkor bizonyos pazarlóban élő nemzetek, például az Amerika Egyesült Államok ennek a többszörösét.
Igen, gyanítom, hogy Magyarország is egyébként. Igen, szóval jó, hogy említetted ezt a pozitív példát is, mint amilyen például Krisnavölgy, és amilyenből egyébként egyre több van ország és világszerte. Ez azért nagyon fontos, mert ugye nem tudom, hallottál az Avatar szindrómáról, vagy a kedves nézők hallottak-e, hogy amikor megjelent az Avatar című film, ami ugye fölhívja a figyelmet arra, hogy mennyire környezetpusztító az emberiség, és mennyire sötét jövőképet teremtünk magunknak, vagy sötét jövőt teremtünk magunknak itt a földbolygón. Ezzel az emberekben egy ilyen nagyon súlyos depresszió, kilátástalanság, és maga egy szinte egy öngyilkossági hullám söpört végig, amit Avatar szindrómának neveztek el, amikor az emberek már úgy látják, hogy kilátástalan a jövő, most már túl késő, már elrontottuk, nem lehet helyrehozni a földet, már nem lehet újra meggyógyítani. És amikor arról beszélünk, hogy igen, van egy Krisna völgy, és van közel egy tucat más ökofarm kezdeményezés Magyarországon, és gyakorlatilag egész Európa és az egész világ, főleg a fejlettebb országok ilyen ökomániában vannak, tehát hogy van egy nagyon erős társadalmi igény, nagyon erős reneszánsz ennek a vissza a természethez, és ezeknek a zöld mozgalmaknak. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó jel, és egy nagyon, nagyon pozitív reményt adó gondolat, és ennek Krisnavölgy egy fontos zászlós hajója, én azt gondolom, ahol megmutatjuk 25 éve egy működő modellje valósul meg a fenntartható életnek, a környezettudatosságnak, és azt tudjuk mondani, hogy van remény, hogy lehet így élni. 2018-ban és bármikor is, hogyha az ember újra föleleveníti azt a kapcsolatot földanyával, és ugye a mennyei atyánkkal, és ezzel a Isten tudatos szellemiséggel egyszerű élet emelkedett gondolkodás módját követve akar élni, ez lehet, nem késő. És ez lehet egy alternatíva nem csak a Krisna hívők számára, nem csak az ökomániások számára, de az egész földbolygó lakossága számára ez egy alternatíva lehet.
Itt egy nagyon fontos pont, hogy a tapasztalatok alapján azok az ökofalvak a sikeresek, és azok tudják magukat hosszú időn át fenntartani, ugye ennek a mozgalomnak ugye már több évtizedes múltja van, amelyek mögött valamilyen vallási háttér van.
Vagy legalábbis spirituális.
Vagy legalábbis valamilyen transzcendentális kapcsolódás. Ezt nem is olyan nehéz megérteni, hogyha arra gondolunk, hogy ugye miért jött létre ez a borzasztó helyzet a környezetben. Azért, mert az emberek a boldogságot a fogyasztásban keresik, ahol az nem található. Ugyanakkor, hogyha a boldogságot valahol máshol egy olyan kapcsolatban keresik, ami transzcendentális, tehát Istennel való kapcsolat, ott igenis meg lehet találni ezt a boldogságot. Tehát akkor most beszélgessünk arról, hogy mi ennek a kapcsolatnak a lényege, és illetve mik azok a Istennel való kapcsolatnak az elemei, amelyek révén valaki ezt a kapcsolatot meg tudja találni, és meg tudja változtatni az egész életmódját.
Hát maga egy központi gondolat vagy fogalom jut eszembe, ami erre válasz lehet, és ez pedig a személyesség személytelenségnek a kérdése. Ez úgy tűnik, mintha egy elvont világnézeti, filozófiai gondolat lenne, de azért azt hiszem, hogy a hallgatók is relevánsnak fogják találni, hogyha egy pár szóban ezt elmagyarázom. Ugye a Vaisnava Krisna tartó szemléletnek az alapvető gondolata az, hogy az abszolút igazság, a világ mindenségnek a forrása, az egy transzcendentális, örökkévaló, legfelsőbb személy. Tehát Isten nem csak valami személytelen energia, nem csak valami elvont abszolút, hanem egy személyes Istenről beszélünk. És ahogy Isten személyes, úgy az örök hajléka, a mennyország Istennek a birodalmai személyes, ott is örök személyek, Istennek a szolgái, a tökéletes lelkek élnek. Ez egy csodálatos változatossággal teli örök birodalom. És ez a mi világunk, amelyben élünk, ez ennek az örök birodalomnak a eltorzult tükörképe, ugye a platoni barlang hasonlattal is ugye lehetne, vagy azt is fel lehetne itt idézni, hogy csak egy árnyékai vagyunk, ugye a valódi önmagunknak és ugye az isteni birodalomnak. De azért van ebben a világban személyesség és változatosság, mert Isten személyes, és neki vannak változatos tulajdonság, és az ő birodalmának is. És így módon a boldogságnak és az Istennel való kapcsolatnak a fő központi kérdése az Istennek a személyében keresendő. Tehát, hogyha Isten egy végtelenül vonzó személy, és én az ő örök szolgája vagyok, az ő teremtménye vagyok, akkor ebből a személyes kapcsolatból meríthetem a boldogságot. És hogyha minden, ami Isten birodalmában van, az változatos és személyes, akkor ebben a világban is személyesen kell megközelítenünk a körülöttünk lévő embereket, a körülöttünk lévő más élőlényeket, és magát a földbolygót is. És
mi történik akkor, hogyha nem így csináljuk?
És pont ez a rákfenéje a dolognak, hogy onnantól kezdve, hogy az emberiség ugye elvágta a kapcsolatát a teremtővel, és egyre inkább a hátat fordított ennek a személyes kapcsolatnak, ami Istenhez kötötte, akkor ebből természetesen következett az, hogy a földbolygóval való személyes kapcsolat, ugye ahogy a természeti népek is, meg a magyar nyelv is használja ezt a, amit én ugye egész műsorban használunk, ugye a föld anya, hogy a föld az nem csak egy golyób is, ami nem tudom, sárból, meg kőből, meg ki tudja mi mindenből van, nem csak egy objektum, vagy egy élettelen anyaghalmaz, hanem az anyukánk. Uh-huh. Aki szült minket, aki gondoskodik róluk, aki még amikor megtapossuk, akkor is szeretettel, és ugye ellát bennünket. Szóval, hogy egy személyes megközelítés. Isten ugye mi atyánk, ki vagy a mennyekben, ugye az is egy atya, egy apához is lehet fordulni, és egy személy. Mi anyánk, ki vagy a föld.
Tehát azért enni adni mégis az anya szokott.
Igen.
Ő táplál minket.
Igen, bár nekem apukám is nagyon jó szakács. De inkább az, hogy ugye nagyon érdekes egyébként, hogy az egyik katolikus, vagy hát az egyik keresztény apokrifban, a János Eszénus evangéliumban, miután Jézus elmondja a mi atyánk, ki vagy a mennyekben imád, akkor földanyához fordul, és úgy szólítja meg, mi anyánk, ki vagy a föld. És a föld földanyához intéz fohászt. Uh-huh. Szóval, hogy ez valahogy része az Isten tudatnak, hogy a földanya az, ő egy anya, és gondoskodik. És ugye akkor nem lehetünk anya szomorítók, nem? Tehát, hogy ha földbolygó az anyánk, akkor ő gondoskodik rólunk, nekünk is gondoskodnunk kell róla. Nem szívjuk ki az anyánknak a vérét, nem vágjuk le a haját, ugye, ahogy kiétjük az erdőket, és nem szennyezzük be az érrendszerét, ugye, hogy a folyókat beszennyezzük, nem törjük porrá a csontjait, hát, ahogy a hegyeket.
Most egyébként, hogy sajnos technológiailag megvalósítható közelségbe került az óceánok kizsákmányolása. És ugyan mindenféle nemzetközi egyezmények vannak arra, hogy de ezt úgy szabad csinálni, ne tegyék tönkre az óceáni élettereket, de az eddigi tapasztalatok alapján ebből nem lesz semmi, hanem csak lerabolják, ahogyan eddig mindent. Nagyon-nagyon veszélyesnek tartom.
Igen. És akkor a személytelenségnek egy következő stádiuma, tehát már Isten személytelen, mert csak egy ősrobbanás hozta létre a világot, a földbolygónk az már csak egy anyaghalmaz, az már nem földanya többé, és akkor kizsákmányoltam, és akkor aztán jön a következő, hogy a többi élőlény, ugye az óceánnak a halai, ugye 70 milliárd ártatlan állatot ölnek meg a vágóhidakon, mert ők se személyek már többé.
Évente.
Ők se személyek többé, hanem ők is ipari cikkekké degradálódtak, és akkor nekünk minden jogunk megvan ahhoz, hogy tömegestül kegyetlenül mészároljuk és fogyasszuk őket. És aztán ugye arra is van példa a nem túl távoli múltban, hogy bizonyos politikai csoportok akkor magukat, egy ember csoportot, vagy egy fajta embert, egy rasszot is, akkor elszemélytelenít, ugye ez a holokauszt, nem? Tehát Hitler, ő azt mondta, hogy akkor az embereknek ez a csoportja, amit ő nagyon jól körülírt, hogy melyik, ő nem, neki nem, nincs joga többé embernek lenni, hanem ő csak egy, nem tudom, egy káros tényező a fejlett embereknek, vagy nem tudom, az emberek egy másik csoportjának az életében, és őket el kell pusztítani. És ugye maga az a nyelvi terminológia, maga az egész gyűlöletkeltő propaganda, amit ő sajnos annyira sikerre vitt, az ezen alapult, hogy ők nem személyek többé, ők csak embertömegek, ők csak káros tényezők, őket el kell pusztítani, és akkor ugyanez a személytelensége. Tehát ahhoz, hogy valakit kizsákmányoljak, elpusztítjak, el kell vennem a személyességét. És ez történt most földanyával is. Amit a Krisna tudat nemzetközi közösségének alapítója, Bhaktivedanta Swami minden könyvében, minden előadásában az egész lényével kommunikált, hogy adjuk vissza a világnak a személyességét. Ugye szanszkritul van ez a terminológia nirvisésa, sunyavádi, passátya, résatáriné. Ugye ezzel a mantrával dicsőítik a követői Bhaktivedanta Swamit, hogy ő az, aki megszabadította a nyugati világot, vagy a megkísérlete megszabadítani a nyugati világot a személytelenség filozófiájától. Elpusztítani ezt a személytelenséget, és visszaadni ezt a személyes filozófiát, mert ha személyként tekintünk mindenre, ami körülöttünk van, személyesek vagyunk, akkor együttérzőek, gondoskodóak, tisztelettudóak, szeretetteljesek és felelősségteljesek tudunk lenni. Úgyhogy azt hiszem ez egy központi gondolat a Krisna tudat üzenetének.
Hát akkor hallgassunk megint egy kis zenét, és utána arról lenne érdemes beszélni, hogy mik azok a tulajdonságok vagy erények, aminek révén fejleszthetjük ezt a jobb gondolkodást. Zene után folytatjuk, ez még mindig a Góranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja. Arról kérdezem Mohan Dászt, aki ugye Vaisnava teológus és lelkész, hogy végül is ebben a környezeti problémakörben sokszor beszélnek arról, hogy a Föld túlnépesedett. Ugyanakkor már említetted ebben a műsorban, hogy igazán ennek a Földnek elegendő erőforrásai vannak arra, hogy mindenkinek a szükségletét fedezzék. Persze a vágyakra ez nem elég, még egy ember vágyaira sem elég, de most akkor kicsit közelebbről nézzük meg ezt a túlnépesedési érvet.
A túlnépesedés az egy mítosz, ilyen nem létezik. Azt látjuk, és a számok is ezt mutatják, hogy ugyanakkor a földterületen, ugye most az az érve a túlnépesedés pártiaknak, hogy ugye 7 milliárd, most már 7,5 milliárd ember van a bolygón, és ezzel a modern ipari termelése az, hogy gépekkel termeljük az élelmiszert, így tudunk elegendőt termelni, de hát hogyha mindenki visszatérne az egyszerű földműveléshez, akkor egyszer nem tudnának ennyi embernek élelmiszert termelni. De ez egy teljesen fals, megalapozatlan dolog.
Hát az biztos, hogy ennyi húsevőt?
Igen, hát ez itt a fő téma. Ugye Krisnavölgyben működik az Ökovölgy Program nevű tudományos alapítvány és tudományos kör, akiknek ugye a feladata az, hogy vizsgálják a környezetvédelemnek az alternatíváit, és ugye kutatják, itt vannak kutatóbiológusok, közgazdászok, agrármérnökök, mindenféle komoly tudományos háttérre rendelkező tagja van ennek az alapítványnak, és ugye nekik a számításuk alapján ugye arra az ENSZ által mért számításra alapoztak, hogy ugyanakkor a földterületen, az ENSZ World Watch Institute-jának a felmérései szerint, ugyanakkor a földterületen 7-9-szer annyi vegetáriánus ember tud megélni, mint ahány húsevő. Na most jelenleg a statisztikák alapján most vagyunk, akkor számoljunk 7 milliárd emberrel, 7 milliárd ember él a földbolygón, jelenleg 1 milliárd éhezik. Az azt mondhatjuk, hogy 6 milliárdot tudunk kényelmesen megetetni a jelenlegi feltételek mellett. Na jó, de ennek a 7 milliárd embernek a kb. 90, sajnos több mint 90%-a rendszeres húsfogyasztó. Az azt jelenti, hogy ha 90 annyi ember tud élni ugyanakkor a földterületen, akkor most 6 milliárd embert megetetünk, a 6x9, egy egyszerű matematikai számot, és akkor ki megkapjuk azt az összeget, hogy összesen mennyi ember.
Ennél kicsit bonyolultabb a dolog, de ránézésre látszik, hogyha ez a nyilvánvaló tényt veszük, hogy ugye sokszorosa kell egy húsevő eltartásnak, sokszoros földterület kell, arról nem is
sokszoros
beszéltél. Víz így igen. Van, 100-szor annyi víz.
Igen, egy kiló gabonához.
Hát,
sokkal több vízre van szükség, és ugye a legnagyobb válság...
Egy kiló húshoz több igen. Vízre van szükség, mint egy kiló gabonához.
Mint egy kiló gabonához, és az a helyzet, hogy nem csak a... Itt most nem csak az élelmiszerválságról, itt előbb lesz vízválság, mint élelmiszerválság Európában. Azt hiszem, hogy olyan 10-15 évet jósolnak a Európa víztartalékainak, hogy annyi van, addig van elegendő mindenkinek, és utána nagyon komoly vízhiánynak néz elébe az emberiség, és ez is szintén ugye nagyban köszönhető húsnak, nem beszélve ugye szinte ez a World Watch Institute 2007-ben adta ki azt a nemzetközi felhívást, hogy a károsanyag kibocsátás 51%-át a húsipar termeli. Tehát több mint a fele annak, amit a modern emberiség árt földanyának, az a húsipar miatt van. Ugye az őserdőket amiatt vágja ki, hogy tehenet legeltessenek, rengeteg vizet elpazarolnak, nagyon-nagyon sok az ózon károsító gáz hatás, ami magának ugye az állattenyésztésnek, és aztán a húsfeldolgozásnak.
Ugye akkor meg teljes mellébeszélés folyik, és állandóan az autóknak a szennyeződés kibocsátása. Tehát próbálják javítani, ami persze helyes dolog,
hát,
de hát az egy töredéket jelent.
Igen, ugye van ez a híres Meet Free Monday mozgalom, amit Paul McCartney indított útjára, kb. 20 évvel ezelőtt, és nekik ott az a fő kommunikációs, nem tudom, üzenet, amit ugye közölni szeretnének, hogyha hetente egyszer az egész földbolygó lakossága vegetáriánus lenne, ezek kétszer annyi környezetkárosító hatástól óvná meg a Földet, mint hogyha az összes autót és az összes járművet leállítanánk hetente egyszer.
Yeah.
Tehát azért az nagyon meglepő.
Nagyon.
Tehát, hogy ennyire, és ez mennyivel egyszerűbb, nem? Most akkor sajtot enni a kolbász helyett, szóval ennyiről szól a dolog. Tehát azt mondhatjuk, hogy nincs túlnépesedés, ne vádoljuk földanyát azzal, hogy hűtlen a gyerekeihez, hogy nem ad el. Ő ad eleget, csak nem abból ad, amire az emberiség most hamisan ugye a vágyát kifejlesztette, nem a húsra, nem erre a szörnyű tékozló életre, akkor, amikor az élelmiszert tonna számra és 1000 tonna számra öntik bele az óceánba, azért, hogy megtartsák az éppen aktuális, nem tudom, tőzsdei árfolyamát a búzának, vagy más élelmiszernek, akkor nem beszéltünk túlnépesedésről, így sajnos pazarlásról beszélhetünk.
Hát ugye az, hogy tömegesen vegetáriánus táplálkozásra térjenek át az emberek, az egy nagyon komoly paradigmaváltás, és milyen elvekre lehet ezt alapozni?
Ugye a védikus szemléletmód, vagy a védikus értékre 4 fő erkölcsi elvet határoz meg, amelyet követve az ember jó emberként élhet a világban. Ez a 4 elv, úgy is hívják, mint a dharma, 4 lába, a vallásnak, az erkölcsnek a 4 lába. Ez ugye a tisztaság, az igazmondás, a lemondás, és az erőszakmentesség, a kegyességnek az elve. És akkor mind a 4 elvről egy pár gondolatot szeretnék megosztani a kedves hallgatók, hogy ne legyen ez egy ilyen nagyon elmondt dolog. Ugye az igazmondás elve azt mondja ki, hogy az ember éljen összhangban az abszolút igazsággal, vagyis Istennek a törvényeivel, és ugyanakkor a kommunikációjában is mentes, vagy legyen mentes attól, hogy hazudjon, hogy erkölcstelenül ugye ne az igazat mondja. Ennek ugye része, csak egy zárójelben, ugye az oktatásban való igazmondás, azaz, hogy sajnos az oktatás hemzseg a hazugságtól, ugye azt hazudják a ártatlan embertömegeknek, hogy Isten nélkül létrejöhetett az univerzum, hogy teremtő nélkül...
Meghamisítják a történelmet.
Meghamisítják a történelmet, azt tanítják az embereknek, hogy csak biológiai gépezetek vagyunk, nincsen lélek, nincsen Isten, nincsenek ugye transzcendens vonatkozásai a létezésünknek. Ez egy hazugság, ezzel sért az emberiség, sért a modern oktatás az igazmondás egyetemes elve mellett, vagy ellen, és ugye arról is beszéltünk, hogy maga az Isten tudatnak a háttérbe szorulása közvetlenül felelőssé tehető a környezet pusztításnak. Tehát, hogyha az igazat mondanák az embereknek, az igazat tanulnánk, már gyerekkortól tudnánk azt, hogy Isten elveivel összhangban kell élnünk, akkor nem lenne ilyen környezetszennyezés. Tehát az igazmondás elve elengedhetetlen az emberiség pozitív jövője érdekében. A másik elve a kegyesség, az erőszakmentesség, ahimsa, ami azt jelenti, hogy az ember törekedjen arra, hogy a lehető legkevesebb erőszak árán éljen.
Mert a nulla erőszak az
lehetetlen, akkor nem tudnak.
Legalább a növények ellen sajnos erőszakot kell elkövetnünk.
Igen, de hát mennyiben más mondjuk egy almaszedésnek, egy répaszüretnek, vagy akár egy aratásnak a hangulata, mint mondjuk egy vágóhíd jelenet, nem? Csak gondoljunk bele, hogy... Vagy aki azt gondolja, hogy ez egyenértékű, akkor először a nap első felében látogasson egy vágóhídra, töltsön el ott egy kellemes másfél órát, és aztán menjen ki szüretelni, és akkor döntse, hogy melyik az, amelyik neki úgy érzelmileg, etikailag úgy jobban belefér. Igen. Szóval a kegyesség elve az, hogy a lehető legkevesebb erőszak árán éljünk, beleértve ezt ugye az emberi kapcsolatainkban, az emberekkel legyünk erőszakmentesek, és legyünk önmagunkkal is erőszakmentesek, vagyis ne végezzünk olyan tetteket, amik a saját egészségünket rontják, és ugyanakkor az állatokkal is legyünk erőszakmentesek, és magával a környezettel, vagyis, hogy ugye legyünk vegetáriánusok, ne fogyasszunk olyan ételt, ami az állatok megölésével jár. Ugye a harmadik elv, a lemondás elve, itt vonatkoztathatjuk ezt arra, hogy ugye a modern emberiségnek ez a túlzott fogyasztási mániája nagyban felelős, ugye a környezet pusztításért, vagyis hogyha az ember abban a szellemben él, hogy tényleg csak a szükségeset fogadja el, és lemond a szükségtelen felhalmozásról, és a szükségtelen igényeiről, akkor ezzel a lemondás elvét megvalósítja. Lao Tse, ugye a taoizmus nagy filozófusa azt mondja, aki eléggel megelégszik, azt elégedettnek lehet nevezni. Úgyhogy legyünk elégedettek. És ugye a negyedik elv a tisztaság elve, ami itt most vonatkoztathatjuk a tudat tisztaságára, és ugye ez
több
a
Krisna, is van.
Igen, a Krisna hívők életében egy fontos elv az, hogy tartózkodnak minden olyan önmérgezéstől, ami ugye a tudatot módosít, a tudatmódosító hatása szerektől, fogyasztunk alkoholt, kábítószert, mert ezeknek a szereknek a hatása alatt az ember elveszti a tiszta tudatát, a józan gondolkodását, és hajlamosan beválik ugye az előbb említett három elfnek a megszegésére. És ugyanakkor a tudatunk tisztaságától nagyban függ az életmódunk, az, hogy hogyan a környezettel való kapcsolatunk hogyan alakul. És ez egy olyan gondolat, vagy ez egy olyan életvezetési elv, amit nagyon, nagyon fontos lenne fejleszteni a modern embernek. Ugye minden nap fürdünk, minden nap kimosuk a ruhánkat, fogat mosunk, de a tudatunk tisztítását azt hiszem itt a modern világban eléggé elhanyagoljuk. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók, ha megnézik a napi rendjüket, hogy naponta mennyi időt töltenek a tudatuk tisztításával.
De ez nagyon vonzó elvek, de nem látom világosan, hogy hogyan függ össze, függenek ezek az elvek össze, meg ugye főleg a tisztaság, a tudattisztasága, hogyan függ össze a környezetvédelemmel? Ez most nem raktam össze.
Kicsit talányos, igen. Egy alkalommal a vezető lelkészünkesél, a Sivaram Szvámit megkérdezte egy riporter, hogy mi lenne a Krisna tudatú hívők közösségének a tanácsa, vagy a megoldása az emberiség környezetpusztító magatartásával szemben. Hogyan tudnánk a globális felmelegedést csökkenteni, és általában a környezetszennyezést megfékezni. És erre a vezető lelkészünk nagyon határozott gondolkodás nélkül egy teljesen egyenes választ adott. Azt mondta, a környezetpusztítása a megoldás, a Hare Krishna mahámantra éneklése. Uh-huh. Hát ez egy nagyon krisnás válasz, de Maharaj, ő egy rendkívül racionális ember, tehát nem hagyta ennyiben a választ, és azt mondta, hogy például a globális felmelegedésnek és a környezetszennyezésnek az oka, az emberiség szívében ez az anyagi élvezetre való vágynak a tüze. Ugye azért lángol a bolygónk, azért melegszik fel a környezetünk, mert az emberek szívében fölmelegedett az anyagi muhóságnak a tüze, ugye föllobbant. Egyre többet és többet és többet akarunk az anyatermészetből kizsákmányolni, ezért egyre több környezetpusztító tevékenységet végzünk, és ezzel akkor melegszik föl a földbolygó. Azt mondja Maharaj, hogyha az emberek elkezdenék énekelni a Hare Krishna mahamantrát, ennek a hatása az az, hogy lehűti a szívben az anyagi vágyaknak a tüzét, lecsökkenti, megnyugtatja az emberét. Egy belső békét, elégedettséget, harmóniát tapasztal az, aki ezt a mantrázást végzi, mert ez a tudatot tisztítja, ugye most a tudat tisztításáról beszélünk, és hogyha valakinek a szívében ugye csökken az anyagi lét élvezetére való vágynak a tüze, akkor kevesebbet fogja kizsákmányolni az anyatermészetből, akkor az egész emberiségnek a környezet károsító hatása csökkenni fog, és akkor így a globális felmelegedésnek a hatása is akkor úgy lehűl, ugye, hogyha bennünk, a szívünkben lecsökken ez a tűz, akkor ez az egész földbolygót hevítő tűz is lecsillapodik. Tehát így kapcsolható össze, ugye a tudat tisztasága, a Hare Krishna mantra éneklése, és a környezet tudatosság.
Hát nagyon szépen köszönöm ezt az értékes beszélgetést.
Én köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmet.
És hát akkor én még egyszer Góranga, ez volt az Indiai Védikus Kultúra magazinja, és reméljük, hogy sikerült egy pár megfontolásra érdemes gondolatot adni. És köszönöm még egyszer Mohandásnak,
Vaisnava
teológusnak és lelkésznek ezt a beszélgetést.
Hare Krishna!